Helyünkön maradva hallgassuk testvérek Isten igéjét, Ezékiel próféta könyvének 25. fejezetét olvasom. Így szólt hozzám az Úr igéje: emberfia, fordulj Ammon népe felé, és profétálj ellene. Ezt mond Ammon népének: halljátok az én uramnak, az Úrnak igéjét. Így szól az én uram az Úr: mivel hahotáztál, amikor szentélyemet meggyalázták, amikor Izrael földje elpusztult, és amikor Júda háza fogságba került, azért én a keleten lakók birtokába adlak. Tábort vernek országodban, ott építik fel hajlékukat. Ők eszik meg gyümölcsödet, és tejedet ők fogják meginni. Rabbá városát tevék legelőjévé teszem, Ammon földjét pedig juhok delelőhelyévé. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Bizony ezt mondja az én Uram az Úr: mivel tapsoltál kezeddel, dobogtál lábaddal, és megvetéssel szívből örültél Izrael földjének a sorsán, azért én kinyújtom a kezemet ellened, oda vetlek zsákmányul a népeknek, kiírtalak a nemzetek közül, és kipusztítalak az országok közül. Megsemmisítelek, és majd akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr: Moáb és Széír azt mondja, hogy Júda háza is csak olyan, mint a többi nép. Azért én most utat nyitok Moáb hegyoldalán a városok felé, végvárai felé, az ország díszei, Bét Hajesimót, Baal Meon és Kirjátaim felé. Ammon népe felé is utat nyitok a keleten lakók előtt, és birtokukba adom. Nem is emlékeznek többé Ammonra a népek körében. Moáb fölött is ítéletet tartok, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr: Edom kegyetlen bosszút állt Júda házán, és nagy bűnt követett el azzal, hogy bosszút állt rajta. Ezért így szól az én Uram az Úr: kinyújtom a kezemet Edom ellen, és kiírtok belőle embert és állatot. Romhalmazzá teszem Témántól Dedánig, fegyvertől esnek el. Népem Izrael által állok bosszút Edomon, és ők lángoló haragom szerint bánnak el Edommal. Akkor majd megtudják, hogy milyen az, ha én bosszút állok, így szól az én Uram az Úr. Ezt mondja az én Uram az Úr: a filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak fennhéjazó lélekkel, örökös ellenségként pusztítva. Ezért ezt mondja az én Uram az Úr: én kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen, kiírtom a krétaiakat, és elpusztítom a tengerparton lakók maradékát. Kegyetlenül bosszút állok rajtuk, megfenyítem őket haragomban, majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor bosszút állok rajtuk. Mennyei Atyánk, áldunk, magasztalunk a Te igédért, Téged, és hálásak vagyunk azért, ha ma egy kicsit engedsz ennek a mélyére pillantani. Kérünk, a Te szent lelked jöjjön segítségül, hogy megértsük ezt a régi ősi proféciát, és tudjuk azt is, és mondd el nekünk, hogy mi dolgunk van nekünk ezzel itt és most. Szeretnénk így hozni eléd a kérdéseinket, szeretnénk tőled kapni válaszokat, és kérünk azért, hogy mindeneken túl Te formáld a mi gondolatainkat, a Te szent lelked által, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hétről hétre tanulmányozzuk ugye Ezékiel könyvét, és idáig láttuk azt, hogy Jeruzsálem ellen szól Isten proféciája Ezékielen keresztül. Múlt héten láttuk, hogy elérkezett az idő, amikor Isten már nem beszél, hanem cselekszik és feliratja a profétával azt a napot, amikor végül Babilon királya rátámad Jeruzsálemre, és az innentől következő dolgok már nyilván annak fényében telnek, hangzanak el, hogy az ostrom elindult. A könyvben viszont itt egy új szakaszhoz érkeztünk, mert lezárulnak azok a proféciák, amelyek Izrael ellen szóltak, és jól lehet, most is ítéletes proféciákat hallottunk, de ezek már az Izraelt körülvevő, a környező népek ellen szólnak. Tehát a proféta most már nem Izraelhez kell, hogy beszéljen, hanem azokhoz a környező népekhez, akik kárörvendéssel, gúnnyal és gyűlölettel voltak Izraellel szemben, Ammonhoz, Moábhoz, Edomhoz és a filiszteusokhoz. És ez a váltás itt a proféta könyvében egy fontos kérdést vet fel számunkra, és erről szeretnék ma egy kicsit részletesebben, jól lehet messze nem kimerítő módon szólni. Kérdés így hangzik, hogyan viszonyulunk mi ma Izraelhez? És tudom, testvérek, hogy ez a kérdés, ez a téma sokaknak nem tetszik, mert az antiszemitizmus szelleme egyszerűen dúl és uralkodik a világba, és valljuk meg azt, hogy sok helyütt, sok szempontból az egyházban is. És én nem tudom azt, hogy itt az itt ülők közül ki hogyan gondolkodik erről a kérdésről, de a Biblia felteszi most nekünk azt, hogy merjük-e mérlegre tenni a Biblia mérlegére azt, ahogyan jelen pillanatban gondolkozol Izraelről. Nem politikai állásfoglalásra hívlak benneteket, és nem is szeretnék politizálni sem. De mindenképpen ez egy szellemi hozzáállás kérdése, amit ma tisztába kell tennünk. Mert ahogyan Izraelre tekintünk, az nem csupán csak arról szól, hogy mit gondolunk a közel-keleti államról, hanem arról is, hogy mit gondolsz az Isten szövetségéről, mit gondolsz az Isten hűségéről és az ő igazságáról. A Biblia világosan tanítja nekünk azt, hogy aki áldja Izraelt, azt maga is áldásban részesül, aki pedig megveti, elutasítja, gyűlöli, vagy netalán elég csak közömbösen hozzáállni, az az Isten ítéletével találkozik. És arról szeretnék ma beszélni, hogy az Isten igéjéhez, sőt magához, az Istenhez való viszonyunk is bizonyos mértékben tükröződik abban, hogy hogyan viszonyulunk az ő népéhez, Izraelhez. Ezért ma ezt a nagyon fontos, de lehet, hogy némelyek számára kényes témát szeretném Isten igének a fényében megvilágítani, hogy hogyan kell viszonyulnia egy keresztény embernek Izraelhez ma is. Még egyszer mondom, a cél nem politika, hanem Isten igének a megértése. Az első gondolat az, amit az igében felvetődik számunkra, azt látjuk, hogy Isten ítéletet hirdet, az Izraellel ellenséges, de még csak a velük közömbös nemzetekre is. Amint itt a bevezetésben mondtam, most már nem közvetlenül Izraelhez szól a proféta, hanem a környező nemzetekhez. És hogyha egy térképet vennénk elő, egy ókori közel-keleti térképet, azt látnánk, hogy észak-keletről indulva, az óramutató járásával megegyezően sorolja el ezeket a proféciákat. Négy nagy ítélethirdetést látunk ebben a mai szakaszunkban, és annak az okait, és szeretném most erre fókuszáljunk, hogy mi az oka ezeknek a népeknek az ítéletének. És hadd olvassam ezeket a verseket újra, mert bizonnyal elsiklottunk fölötte az első felolvasáskor. Ammon ellen azt mondja a harmadik vers. Ezt mond Ammon népének, halljátok az én uramnak, az úrnak igéjét. Mivel hahotáztál, amikor szentélyemet meggyalázták, amikor Izrael földje elpusztult, és amikor Júda háza fogságba került, és innentől folytatja az ige, hogy mi fog velük történni. Mi tehát az ítélet oka? Kárörvendés, örvendezés Izrael bukásán. Edom ellen, illetve Moab és Széir ellen a következőket olvassuk. Így szól az én uram az Úr. Moab és Széir azt mondja, hogy Júda háza is csak ugyanolyan, mint a többi nép. Igazából nem tesznek más, csak lenézik Izraelt, és a többi néppel egyenrangú sorba süllyesztik őt. Ezért jön az ítélet. 12. vers. Így szól az én uram az Úr, Edom kegyetlen bosszút állt Júda házán, és nagy bűnt követett el azzal, hogy bosszút állt rajta. Ezért így szól az Úr, és jön az ítélet. Mi történik itt? Edom maga is rátámadott, és elkezdte fosztogatni Jeruzsálemet, amikor látták, hogy ők elgyengülnek. És erről a fosztogatásról, Edom bűnéről beszél részletesebben Abdiás könyve. És még a 15. vers, a filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak fennhéjazó lélekkel, örökös ellenségként pusztítva. Ezért, ezt mondja az Úr, és jön az ítélet. Tehát a filiszteusok régi sérelmeken alapuló, örök ellenségeskedésből cselekedtek Izraellel szemben, amikor jött rájuk az ostrom Isten büntetése. Mi a közös ezekben az ítéletekben és az okokban? Igazából minden népet az alapján ítél meg Isten, hogy hogyan viszonyultak Izraelhez, amikor bajba került. Mindnek a szívbeli hozzáállás kérdése az, amit itt most Isten elítél. És látjuk ebből a fejezetből is azt, hogy Istennek a népe iránti gondolataink és a szívbeli érzéseink is nagyon sokat számítanak. Nem csak az, hogy mit teszünk, mit mondunk róluk, ez is fontos, mert a gondolatainkból ered, de Istennek már ez is számít. És hogy értsük meg, hadd hozzak erre egy példát. Azt gondolom, hogy akik jelen vannak, mindenki ismeri a tékozló fiú történetét. És ha ismerjük, hadd kérdezzem azt, hogy mi a véleményünk a nagyobb fiúról. Amikor hazatér a tékozló, és jön a nagyobbik megkérdezni, mi ez a mulatság, ami ott bent történik, elmondja neki egy szolga, és dühös, és morcos, és csalódott, és nem megy be, és amikor az apja kijön elé, akkor szemrehányásokat tesz neki, hogy én itt szolgálok neked évek óta a hűséggel, és amikor ez a te fiad, nem is azt mondja, a testvérem visszajön, aki eltékozolta a vagyonodat, levágod neki a hízott borjút. Mit képzelsz? És hogy becsülzte meg minket? És látjuk, hogy gyakorlatilag az idősebb fiú is lelki-szellemi értelemben jól lehető nem tékozolt fizikailag, de mégis belevágja a tört az apa szívébe, és bele akar rondítani az apa örömébe azzal, hogy láttatja azt, hogy mi van benne a testvére iránt. Vajon hogy esett ez az apának? Vajon hogy tudott így örülni a visszatérő gyermeke fölött? És azért hozom ezt a történetet, mert itt az ige világosan mutatja, hogy milyen az Isten szíve az ő népe iránt is. És a gyűlölet és a kárörvendés, amit Izrael szenvedése kiváltott a környező népekben, az ítéletet vont maga után. Mert Isten ezt nem tűrhette el. De tegyük fel a kérdést, hogy miért veszi ezt Isten ilyen komolyan? Neki nem csak Júdával, neki nem csak Jeruzsálemmel, nem csak Izraellel van dolga. És ezért hadd vetítsem előre azt, testvérek, hogy az Izraelhez való viszonyunk, az bizonyos szempontból az Istenhez való viszonyunknak is a tükre. Egy kortörténeti adalék, hogy értsük jobban ezt a gondolatot. Amikor az ókorban bizonyos népek legyőztek más népeket, és az ellenségeik fölé kerekedtek, azt egyenesen annak eredményeként tekintették, hogy az ő isteneik, a győztesek istenei nagyobbak, mint a legyőzött népek istenei. Mert hiszen lám nem tudták őket megmenteni, a legyőzött népet nem tudta az ő istene megmenteni, következésképpen mi, akik felül kerekedtünk, mi erősebb istenekkel rendelkezünk. És ezért folyton látjuk ezt az ítéletben, amikor elmondja Isten, hogy oké, most nekem dolgom van a saját népemmel, de utána megítéllek titeket, és mindig ezt olvassuk, akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Tehát ebből a kortörténeti gondolatból, vagy ezzel a háttérgondolattal érthetjük, hogy miért mondogatja ezt folyton Isten. Mert nem fog legyőzöttként ott maradni Izrael. Isten megítéli őket, de aztán majd Isten le fogja gyűrni ezt a többi népet is, akik most azt gondolják, hogy Izrael Istene fölött is uralmat vettünk, és a mi isteneink dicsőségesebbek. Miért veszi ezt Isten olyan komolyan? Hogy hogyan viszonyulnak az ő népéhez? Mert Istennek a hírneve, hatalma és személye is kockán forog, annak megítélése alapján, hogy mit tud az ő népéért tenni, vagy mit nem. Értitek? Miért olyan fontos? És ez a fejezet, a 25. fejezet azt mutatja meg nekünk, hogy ahogy fizikai értelemben viszonyulunk az Isten népéhez, valójában úgy viszonyulunk magához, az Istenhez is. Szeretném ezt az új szövetségből is bizonyítani nektek. Az 1 János 4.20-ban ezt olvassuk. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Persze mondhatjátok, hogy itt most a keresztény testvérekről van szó, ez bizonyos szempontból igaz is, de egy alapelvet mégiscsak látunk, hogy nem szerethetjük úgy az Istent, hogy nem szeretjük az ő gyermekeit, ha nem szeretjük az ő népét. Egyszerűen lehetetlen, hogy úgy az Istent tudnánk szeretni. Ezért mondom, tükör, hogy ahogy bánunk Isten népével, ahogy viszonyulunk hozzá, úgy viszonyulunk gyakorlatilag az Istenhez is. És amikor gúnyolták Izraelt, azért, mert elesett, azért, mert katasztrófát szenvedett, azzal valójában Istent bántották a környező népek. Az új szövetségben visszatérő módon látjuk azt, hogy Isten személyesen is azonosítja magát az ő népével. Az apostolok cselekedeteiből hozom a példát, ugye Saul Damaszkuszba megy, meg akarja ölni a keresztényeket, és akkor az út közben kap egy látást, vagy találkozik Jézussal, és ugye azt kérdezi tőle Jézus, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nos, vegyük észre ezt a furcsa szót, Saul valójában a keresztényeket üldözte, őket akarta megölni, de Jézus azt mondja, engem üldözöl. Mert bizonyos mértékben személyesen azonosítja magát az ő népével. És ugyanez az elv van abban, hogy aki Izraelt támadja, az Isten népét támadja, az gyakorlatilag az Istennel száll szembe. Máté 25-ben azt mondja Jézus, az utolsó ítéletkor azt fogja mondani, Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, jövevénynek, stb. És a király így felel majd nekik, bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Megint csak rajta kaptuk, és tetten értük Istent azon, hogy azonosítja magát bizonyos szempontból az ő népével. Ha a legkisebb testvéreim közül egyel megtesztek valamit, az olyan, mintha velem tennétek. És ezért, mivel Isten személyesen azonosítja magát az ő népével, ezért merjük azt állítani, hogy az antiszemitizmus, az Izrael ellenesség szelleme, az valójában az Istennel való ellenségeskedés szelleme is egyben. De nézzük meg akkor másodszor, hogy hogyan kellene egy hívő embernek helyesen viszonyulnia Izraelhez. 1 Mózes 12-ben olvassuk, Ábrahámnak ígéri ezt az Úr, megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Nyilván nem sok ember volt, aki kifejezetten Ábrahámot áldotta, vagy gyalázta volna meg, hanem ez az ő utódai, a leszármazottaira, Izrael népére is vonatkozik. Olvassátok el a szövegkörnyezetet. És sokan úgy gondolják, testvérek, hogy most, amiről beszélünk, meg ez az Izraelhez való hozzáállás, ez valamiféle politikai vagy vallási elfogultságot kell jelentsen Izraellel szemben. Nem erről van szó. De Jézus azt mondja a Lukács 6-ban, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy ha az ellenségeinkkel, ha a bennünket bántókhoz így kellene viszonyulnunk, ha még őket is szeretnünk kellene, akkor vajon megtehetjük-e azt, hogy az Isten népét, Izraelt gyűlöljük, semmibe vesszük, kárörvendünk felettük. Azt a népet, akikről az Zakariás 2.12-ben azt mondja az Úr, hogy aki titeket bánt, az a szemem fényét bántja. Ezért el kell jussunk, testvérek, arra a gondolatra, hogy ha ugyanaz a Szentlélek van benned, aki a Szentírást ihlette, akkor az egyszerűen nem létezik, hogy benned gyűlöli azt, akit Isten a Biblia lapjain szeret. Ha ugyanaz a Szentlélek munkálkodik benned, aki ezt a Bibliát ihlette, aki az Ószövetségben is tett az ő népéért, akkor ez a lélek nem utálhatja, nem gyűlölheti benned ma Izrael népét. És nagyon sok igehely beszél erről, de nincs idő most részletesebben kifejteni, nagyon nagy témába vágtunk bele. Éppen csak felvillantani szeretném ugye a Biblia általános álláspontját. És lépjünk inkább most arra, hogy Izraelről látjuk azt, hogy ma Izrael egy demokratikus állam a Közel-Keleten. Saját kormánya van, saját politikája van, vannak saját hibáik, vannak saját vitáik. És mindannyian aláírhatjuk azt, hogy nem mindent tesznek az Isten akarata szerint. De maga a létük, maga a visszatérésük, hogy egyáltalán újra léteznek, ez egy prófétai jelentőségű dolog. A jelenlétük gyakorlatilag tanúságtétel az Istennek korokon átívelő hűségéről, hogy még mindig élnek, még mindig léteznek. És éppen ezért a mai Izrael létezése bibliai jelentőséggel bír. Olvastam egy nagyon jó cikket ezzel kapcsolatban, és szeretném most ezt felolvasni illusztrációként. Van valami Izraelben, ami kényelmetlen érzést kelt az emberekben, és ez nem az, amit mondanak. Mármint, hogy nem azért érzik kényelmetlenül magukat, amit mondanak. A politikára, a településekre, a határokra és a háborúkra mutogatnak. De ha a felháborodásuk alatt kapirgálunk egy kicsit, akkor valami mélyebbet találunk ott. Nem Izrael tettei, hanem egyáltalán Izrael léte és mi volt a kelt kényelmetlen érzést ezekben az emberekben. Mert hogy egy ilyen kicsi nemzet egyszerűen nem lehet ilyen erős és pont, mondják, gondolják. Izraelnek nincs olaja, nincsenek különleges természeti erőforrásai. A lakossága alig éri el egy közepes méretű amerikai városét. Ellenségek veszik körül, az ENSZ gyűlöli őket. Terror célpont az egész ország. Hírességek ítélik el nyilvánosan, bojkottálják, rágalmazzák és támadják. És mégis virágzik, mintha nem lenne holnap. Virágzik a hadseregében, az orvostudományban, a biztonságban, a technológiában, a mezőgazdaságban, a hírszerzésben, az erkölcsben, a puszta törhetetlen akaratában. A sivatagot újra termőföldé alakították. A sós vízből készítenek ivóvizet. Rájuk irányuló rakéták ezreit lövik le a levegőben. A világ leggonoszabb rezsimjének orra előtt mentenek meg túszokat. Túlélnek olyan háborúkat, amelyeknek el kellett volna pusztítania őket, és győzni kellett volna már rég felettük. A világ pedig ezt nézi, és nem érti, mi történik. Így hát azt teszik, amit az emberek általában tesznek, amikor olyan erővel találkoznak, amelyet nem értenek. Feltételezik, hogy valami csalásról van szó. Biztosan amerikai segély, biztosan külföldi lobby, biztos valamilyen elnyomás, valami titkos lopás, biztos valami sötét trükk van a háttérben, ami ilyen hatalmat adott a zsidóknak. Biztos valami zsarolás. Mert hogy gondolják ezek az emberek, Isten ments, hogy valami más legyen. Isten ments, hogy ez valóság legyen. Isten ments, hogy megérdemelt legyen, ugye? Vagy valami még rosszabb, hogy sorsszerű legyen. A zsidó népnek ugyanis már régen el kellett volna tűnnie. Úgy kellett volna végződnie, mint a száműzött rabszolgává tett, gyűlölt kisebbségek történetének. De a zsidók nem tűntek el, valójában hazatérnek, újjáépítették a földjüket, újjáélesztették a nyelvüket, és visszahozták meghalt hőseiket az emlékezetükben, az identitásukban és az erejükben. És a világ azt mondja, ez nem normális, ez nem politikai kérdés, mi pedig azt mondjuk, ez bibliai kérdés. Ugyanis nincs olyan csalási lehetőség, ami megmagyarázná azt, hogyan térhet vissza egy népcsoport 2000 év után a saját hazájába. Nincs észszerű út a gázkamrákból a globális befolyásig. Nincs történelmi precedens arra, hogy valaki túlélje a babiloniakat, a rómaiakat, a kereszteseket, az inkvizíciót, a pogromokat és a holokausztot, és mégis hétfőn dolgozni menjen Tel Avivban. Izraelnek egyszerűen nincs racionális magyarázata. Ha csak nem hiszel valamiben, ami túlmutat a matematikai racionalitáson. És ez az, ami megőríti ma a világot. Mert hogyha Izrael valódi, ha ez a valószínűtlen ősi gyűlölt nemzet valahogy még mindig kiválasztott, védett és virágzó, akkor azzal kell szembesüljenek, hogy az Isten mégsem csak egy mítosz, hogy talán még mindig benne van az Isten a történelemben, hogy talán a történelem továbbra sem véletlenszerű, és talán nem a gonosz mondja ki az utolsó szót. Talán a zsidók akkor nem csupán csak egy nép, hanem egy élő bizonyság az élő Istenről. És ez az, amit nem tudnak elviselni. Mert ha egyszer elismered, hogy Izrael túlélése és léte nem csupán egyszerűen lenyűgöző, hanem természet feletti okai vannak, akkor minden megváltozik. Akkor az erkölcsi iránytűdet újra kell állítanod, a történelemről és a hatalomról, az igazságról alkotott elképzeléseid össze fognak omlani. És akkor rájössz, hogy nem egy birodalom végének vagy a tanúja Izrael népe szemében, vagy létében, hanem valami örök dolognak a kezdetét látod. És ezért tagadják ma sokan Izraelt. Becsmérlik, és dühöngenek ellene, mert könnyebb a csodát valamiféle csalásnak nevezni, mint szembenézni azzal a lehetőséggel, hogy Isten betartja az ígéreteit, és még mindig, és még ma is betartja az ő ígéreteit. Eddig a cikk, testvérek. Nem vagy köteles minden politikai döntéssel egyet érteni, amit Izrael részéről tapasztalsz, de nem gyűlölheted az Isten népét, ha a Szentlélek benned lakozik. Mit gondolnál egy olyan kapcsolatról, ha valakivel kapcsolatban vagy, akinek a gyerekével, amikor találkozol, folyton belerúgsz, szidod, megütöd, gyalázod. Utána odamész az apukához, és azt mondod, veled egyébként teljesen jóban vagyok, követlek téged, szeretlek téged, hűségedet vágyom. Aztán megint jön a gyereke, megint belerúgsz. Mit mond ez el a kapcsolatodról? Mit mond el az Istennel való kapcsolatról, ha ezt az ő népével tesszük? Az utolsó idők proféciájának a 90%-át kidobhatod, ha te Izrael gyűlölöd és leírod. De azt mondom, hogy a Bibliádnak meg a 100%-át kidobhatod, mert az egésznek ez a gyökere. Nem feltétlenül politikai, de prófétai értelemben mindenképpen legalább a fél szemünknek Izraelen kellene lennie ma is. És a harmadik gondolat, hogy nézzük még meg röviden, mi a helyzet a helyettesítő teológiával. Nem tudom, találkoztatok-e már ezzel, de van egy ilyen irányzat is az egyházban, hogy azt mondják, hogy Isten az ő ókori Izrael népét elvetette, és helyébe az egyházat állította. És minden ígéret, ami régen Izraelnek szólt, az ma nekünk szól az ő egyházának. Tehát ez a lényeg, hogy Izraelt helyettesítette Isten az egyházzal. Mit mond ezzel szemben a Biblia? Olvassátok a Róma 11-et, sokat idézek most belőle. Azt mondja az első vers, Isten nem vetette el a népét. Telibe, direktbe, ha valaki azt gondolná, hogy Isten elvetette. Nem cserélte le őket, nem mondott le róluk, máig sem. Sőt, ma is munkálkodik Izrael életébe, és várja a népe megtérését olyannyira, hogy a 26. vers már azt mondja, egy bizonyos ponton élő egész Izrael üdvözülni fog majd az időben. Ugyanebben a fejezetben olvassuk, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél. Ne dicsekedj hát az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. És világos ez a kép, testvérek, a zsidó nép a gyökér, amelyben mi pogányok, beoltott ágak vagyunk csupán. Nem mi hordozzuk, Isten nem helyettesítette. Nem az történt, hogy kivágott egy régi fát és egy újat ültetett, hanem azt mondja a Biblia, beoltott minket abba, amit Izraellel elkezdett, és amit Izraellel folytat. Úgyhogy mi nem leváltottuk Isten népét, sőt, inkább meg kellene becsülnünk őket, mert a Biblia azt mondja, az üdvösség a zsidók közül támadt. Rajtuk keresztül jött el, és nyertük el, és nyerhetjük el mi is a megváltást. Testvérek, Izrael Isten kiválasztott népe, nem a tökéletessége alapján, nem azért, mert mindent Isten akarata szerint csinálnak, soha nem ezért szerette őket az Úr. Olvassátok el az Ószövetségben is, milyen harcot folytat velük. Lehet, hogy ma is harcol velük, mert nem az Úr akarata szerint tesznek dolgokat. De Isten terve és célja, legalábbis az utolsó idők proféciái ma is Izraelen keresztül bontakoznak ki. És ezért foglalkozik velük. Ezért a hívőknek nem ítélkeznünk kell Izrael fölött, hanem imádsággal kísérni az Isten utolsó időkbeli munkáját. Mert Isten ma is így tekint az ő népére, hogy rajtuk keresztül fogja kibontani az utolsó idők terveit. Ne a tökéletességüket keresd, hanem emögött az Atya szívét, aki szereti őket, és aki rajtuk keresztül végzi a munkáját. Az Izraelhez való hozzáállásunk tehát, testvérek, egy próbakő is, ami szellemi érettségünket tekintve. Sokan azt gondolják, hogy az Izrael iránti szeretet az csupán egy oldalág, egy vadhajtás a keresztény egyházban, vagy valami karizmatikus különc vonal, de az igazság az, hogy a Biblia szerint ez egy próbakő, hogy hogy viszonyulsz Isten népéhez. És ez a kérdés áll ma előttünk is. Képes vagy-e szeretni valamit, amit Isten szeret, akkor is, ha ez emberileg számodra nem könnyű, vagy esetleg nem értesz vele egyet? Képes vagy-e az Istenért mégis szeretni? Mert ha valóban szereted az Istent, akkor nem lehetsz közömbös azok iránt, a dolgok és népek iránt, akiket ő szeret, akik az ő szívében különös helyet foglalnak el. A kérdés tehát nem egyszerűen az, hogy mit gondolunk Izraelről, hanem Isten szemében az Izraelhez való hozzáállásunk egyszerűen egy szellemi lakmuszpapír, ami megmutat valamit rólunk. Isten igéje ma arra hív minket, testvérek, hogy legyünk olyanok, akik nem csak hisznek az Isten ígéreteiben, hanem részt is akarnak venni azok beteljesülésében, imádsággal, szeretettel, álhatatossággal. És összefoglalásul befejezem azzal, hogy azt láttuk a mai igében, hogy az Izraelhez való viszonyunk szorosan összefügg az Istennel való viszonyunkkal. Azt láttuk Ezékiel könyvének 25. fejezetében, hogy Isten ítélete nem csak a bálványimádásra, az erkölcstelenségre vagy a hitetlenségre terjed ki, hanem azokra is, akik örömüket lelik Isten népének a fájdalmában, vagy netalán csak közömbösek vele szemben. Erre a mai szó antiszemitizmus. És a Szentírás azt tanítja, aki Izraelt átkozza, azt Isten is megátkozza, megítéli, de aki megáldja, azt Isten is áldásba fogja borítani. És kedves testvér, lehet, hogy közömbös voltál, vagy lehet, hogy megtévesztéssel néztél Izraelre ma, amikor bejöttél ide a templomba. Lehet, hogy ennek oka az, hogy csupán csak a politika és a hírek szemüvegén keresztül figyeled az eseményeket, és tekintesz Izraelre. De ma azt tanultuk, hogy Isten egyáltalán nem vetette el, és még csak nem is közömbös Izrael iránt, sőt, azok iránt sem, akik Izraelhez szeretetlenül viszonyulnak. Ezt mondja az Isten igéje. Miért? mert az utolsó idők proféciái Izrael népén keresztül teljesednek be. És ahogyan Izraelhez viszonyulsz, úgy viszonyulsz az Isten mai profétai munkájához. És íme testvérek, így élednek meg itt és most, ma előttünk, régi idők, letűnt idők proféciái, és lesznek egészen élővé ma is, itt is számunkra. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a te szavad örök és változhatatlan. Köszönjük neked, hogy te kiválasztottad Ábrahámot, és ígéretet tettél neki és utódainak. Köszönjük, hogy ehhez a te ígéretedhez a mai napig is hűséges vagy, mert ezáltal nyerhettünk áldást mi is, a mi üdvösségünkre nézve. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mi is beoltathattunk ebbe a te szövetségedbe. Kérünk téged azért, adj nekünk alázatot, hogy ne a hírek és az aktuális politika szemüvegén keresztül, hanem a te prófétai látásoddal és a te szíved szerint lássuk Izraelt. Kérünk azért, hogy tölts el bennünket e tekintetben is a te szent lelkeddel, mert szeretnénk, ha nekünk is részünk lenne, mindabban az áldásban, amelyet azoknak ígértél, akik áldják a te népedet. Szeretnénk, ha mi is beállhatnánk, és részesei lehetnénk a te utolsó időkbeli proféciáidnak. Ezért könyörgünk, áld meg Jeruzsálemet, áld meg Izraelt ma is, hadd kísérjük imádságban a te utolsó időkben kibontakozó tervedet, hogy hűségesen állhassunk meg ebben a korszakban is a te ígéreteid mellett. És így imádkozunk saját életünkért, gyülekezetünkért, településünkért, a magyar népért, országunkért is, és mindenütt a te népedért ezen a világon. Te legyél a pajzsunk, te legyél reménységünk, te tegyél egyé bennünket, és legyél Úr dicsőségedet, mutasd meg rajtunk keresztül az egész világnak. Jézus Krisztus nevében kértünk, hallgass meg minket. Amen.